Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 5. Zsoltárunk első versét énekeljük. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább, így a mi Urunkat. 25. Zsoltárunk első és második verseit énekelve. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, és kegyelmes vonzásodból itt lehetünk veled, és a te szent gyülekezeteddel együtt mi is. Szólj, Urunk, hozzánk, mert szavad, ígéd, vezetésed nélkül könnyen utat tévesztünk, pedig mi valójában boldog követőit szeretnénk lenni. Bűnbánattal megvalljuk, hogy ez csak ritkán valóság az életünkben, hogy boldogan követünk téged. Sokkal inkább szoktunk engedni, ó emberünk, akaratának. Vonjulunk bennünket közel magadhoz. Adj belénk bizalmat a te felhangzó szavad iránt, és adj hitet is elfogadni és megcselekedni azt, amit üzensz nekünk ma. Győzz bennünk, Urunk, hogy győztesek lehessünk. Köszönjük, hogy meghallgattad imádságunkat. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassuk meg Isten igéjét, felolvasom azt Jakab apostol közönséges leveléből, a levél első részéből, annak 19. és 20. verseit. Azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra, mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Jakab apostol levelét olvassuk, Biblia olvasó kalauzunk szerint. Ebből a levélből választottam tehát mára egy igét, és két igeverset felolvastam, de kimondottan a második igevers üzenetét szeretném továbbmondani majd. Ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Ez az íge tulajdonképpen az embert érő méltatlanságok, sérelmek, megaláztatások, megszégyenítések, amik egy-egy embert érnek. Ezekről szólnak, és az azokra való reagálásunkra, amikor belénk taposnak, amikor olyanokat tesznek vagy mondanak ellenünk, amelybe majd belepusztul a szívünk, a lelkünk. Hogyan is reagálunk mi ezekre az igazságtalanságokra, kegyetlenségekre, bántásokra? Hogyan reagálunk? Erről szól Isten igéje egyrészről, és azt mondja, hogy ez haragot szokott kiváltani az emberből. Ezért az ige első fele az ember haragjáról beszél. Az ige második fele pedig az Isten igazságáról beszél. Az ember haragjával szemben Isten igazságáról beszél. Arról az igazságról, ami szembe megy az ember haragjával, amelyet kiváltanak bennünk a sérelmeink. Az ember haragja Isten igazsága. Erről gondolkozunk ma együtt. Az életünk, a mindennapjaink tele vannak fájdalmas történésekkel, sérelmekkel és bántásokkal is, és vannak ezek között bőven olyanok, amelyek még gyermekkorunkba estek meg velünk, és nem tudjuk elfelejteni vénségünkig sem. Aztán vannak olyan bántások, sértések, megaláztatások, amiket az ember a házasságban él meg, a rokonok és a barátok között. Amikor a bántás, a sértés és a megalázás családon, rokonságon, baráti körön belülről jön, és éri el az embert. Ez alól senki nem kivétel. Ezeknek mindannyian részesei vagyunk. Ezek mindannyian, ezek mind történtek és történnek velünk. Testvérek, és miután a bántásokat, sértéseket, megaláztatásokat, kirekesztéseket végtelenül nehéz az ember lelkének megoldani, sokszor nem is tudja soha, maradandóan ott maradó sérülések, fájdalmak tudnak lenni ezek? Ez egy valódi probléma. Azért beszél róla Isten igéje. Valódi probléma. Mindannyiunk problémája. Nincs kivétel. Mit vált ki belőlünk egy megaláztatás, egy megszégyenítés, egy kinevetés, egy méltatlanság, egy sértés? Mit vált ki belőlünk? Hát első dühünkben haragot és bosszút. Haragot és bosszút. Amikor valami ilyesmi esik meg velünk és megesik, akkor a legtöbbször ez az első reflex. Ezt megbosszulom. Ezt én nem nyelem le. Ezt visszakapod. Mit gondolsz te? Ki vagy te? Ki vagyok én? És megszületik bennünk a harag, ember haragja, mondja az ige első része, és megszületik bennünk a cselekvés, a bosszú. Valamiképpen ezért elégtételt fogok venni. Aztán idővel rájön az ember, hogy hiába is akar bosszút állni azokon, akik megbántották, megsértették, megaláztak, rá fog jönni, nem tudja megvalósítani. Képtelenség. Nem megy. De elkezd forni az emberbe a méreg. És elkezd gyűlni a méreg az emberben. És ebből lesz a gyűlölet. És ez a méreg elkezdi enni az embert. Eszi a méreg, mondja a magyar egy mondása. Megeszi a méreg, látszik rajta. Igen, testvérek, a méreg, amit összegyűjtünk magunkba, haragunkba, bosszulni akaró lelkiségünkbe, a bennünket ért sérelmek, megaláztatások okán, szó szerint eszik az embert. Van, aki lefogy tőle, rosszul eszik, rosszul alszik, fantáziál. És fantázia világába vissza is ad mindent. Bosszút is áll. Azon, aki megbántotta. Amikor forni kezd az emberben a méreg, és kezdi gyűjteni, a legveszélyesebb dolog, amikor ezt a mérget, haragot elrejti a szívébe, és folyamatosan ápolja. Eteti. Holnap után is eszébe jut. Nem tudom elfelejteni neki. Nem tudom megbocsátani neki. Nem tudom lenyelni. Ez így nem maradhat. Igen, aki haragot, gyűlöletet táplál, éltet magában, az a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt, mérgezi magát, de van még egy nagy probléma. Mérgezi a környezetét is. Mert ez a lelkiség kiárad belőle. Aztán közben mire megy mindezzel? Nem megy ezzel semmire. Legfeljebb az lesz az eredménye, hogy egyre inkább megerősödik abban, hogy nekem volt igazam. Nekem volt igazam. Miután mindannyian kerülhetünk, vagy éppen vagyunk ilyen lelki állapotban, ilyen idegi állapotban, amikor még élénken él bennünk valami fajta megalázottság, megtiportság, meggyalázás, sérelem, bántás, Nézzük meg, kedves testvérek, hogy mit mond Isten ígéje erről. Mit mond az ember haragjáról, és mit mond Isten igazságáról. Az első érzelmi reakciója az embernek, ha azt érzi, hogy megalázták bármiért, bármilyen módon, az, hogy haragomban elégtételt veszek majd, bosszút állok a sérelemért, amit nekem okoztak. Vigyázz, el ne hidd, hogy ilyenkor Isten haragjának te vagy az eszköze. Hogy téged használ Isten a jogos bosszút végrehajtására. El ne hidd. A hívő ember óvakodik attól, hogy Isten kezében ostor legyen, vagy bármiféle meggondolásból bosszút álljon. Óvakodik, hogy bármi módon visszaüssön, hogy a sérelmét megtorolja, mert nem ez a dolgunk. Nem azt rendelte Isten az ember küldetéséül, hogy a másik ostorává legyen. Nekünk egy küldetésünk van ezen a világon, az, hogy az áldások, Isten áldásainak a közvetítői legyünk. Emlékezik rá mindenki, aki igét olvas, hogy virágvasárnap Jézus ostorból kötelet font, és megtisztította a jeruzsálemi templomot, de ugye azt nem olvassátok, hogy a tanítványok kezébe is adott volna ostort. És nem mondta azt, hogy gyertek, álljatok mellém, csináljuk együtt. Ellenben, amikor Jézus az 5000 embert megvendégelte, akkor odaadta a tanítványoknak a kenyeret és a halat, és azt mondta, gyertek, csináljátok velem együtt. Szerezzünk örömöt együtt, boldogságot, kielégülést éhes embereknek. Ez a dolgunk. Ez a mi feladatunk. Áldással lenni és áldásokat közvetíteni. De az elégtételt, a bosszút, az igazságszolgáltatást Isten kizárólag magának tartotta fent. Azért nem engedi nekünk, mert nem tudnánk jól csinálni. Nem tudnánk jól csinálni. Azt mondja az apostol a római levélbe, magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyt ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek. Ezt mondja az Isten. Dávid király csodálatos módon értette ezt. És nem csak megértette, hogy nincs bosszú, hogy nem üthet vissza, hogy nem vehet elégtételt, hanem így is gyakorolta. Saul nagyon sokszor megalázta Dávid királyt, rettenetesen. Futnia kellett előle, menekülnie. De eljött a pillanat, amikor olyan helyzetbe került Dávid király Saullal, hogy még meg is ölhette volna. És akkor azok, akik vele voltak, azt mondták neki, na hát király, itt a pillanat, ott alszik bent a barlangba. Menj be és öld meg! Ezt válaszolta Dávid. Álljon bosszút rajta az Úr, én érettem. De az én kezem nem tesz ellene. Dávid jól tudta, hogy mi az ő dolga, és hogy mi az Istené. Mi az, amit Isten fenntart magának, és nem adott át nekünk. Jézusról is ezt olvassuk Péter levelében, hogy Jézus szidalmaztatván nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Mert testvérek, egyértelműen beszél az Isten igéje arról, hogy van igazságosan ítélő, de az nem én vagyok. Egyikünk se az. Mi ugyanis nem tudunk igazságosan ítélni. Pláne mikor haragszunk. Végképp nem. A reménységünk az, hogy van valaki, aki tud igazságosan ítélni. És azt mondja, hagyjátok rám, tehát biztosan ítélni is fog. Nem kér segítséget tőlünk. Egyikünktől se. Nem ad ostort a kezünkbe, nem ad ítéletet a szívünkbe, nem ad végrehajtást a szánkba. És akkor én semmit nem tehetek az igazságért? Hát hogy van ez? Semmit nem tehetek? Testvérek, itt figyelnünk kell egy hangsúly eltolódás kísértése, arra konkrétan, amikor az igazságot valaki úgy önmagában mindenek fölé helyezi. És ilyeneket mond, az igazságnak mindig győznie kell, és én ebben részes leszek. Besegítek ebbe, hogy az igazság győzzön. Tud az igazság Isten helyére is kerülni. Akinek pedig az igazság válik Istenévé, annak mindig erős a kísértése, hogy az igazságot összetévessze a maga igazával. Az ilyen ember tulajdonképpen nem az igazságot szolgálja, hanem igazságot akar szolgáltatni magának. De hát honnan is tudjuk, hogy mi az igazság? Emlékeztek rá Jézus perébe, Pilátus, ez a jogász, végig gondolja Jézus szavait, és fölteszi a kérdést, hogy mi az igazság? Tudjuk mi, hogy mi az igazság? Ha tudnánk, vajon a bűnös szívű ember, akik mi mindnyájan vagyunk, hogyan tudnánk szolgálni is az igazságot? Hányszor észrevenni, hogy milyen embertelenné tud lenni az igazság? Micsoda embertelenségeket követett el az ember a történelem során a maga igazáért. Kitört ez a rettenetes háború, kinek van igaza? Ki kezdte ezt a háborút? Mikor? 20 éve? 15 éve? Mert egy háború nem egyik napról a másikra kezdődik. Van előtörténete. Hányan mondják egy háborúról, hogy ez egy igazságos háború? Hogy kiirtottál egy másik népet? Az igazság önmagába, testvérek, csak egy pillér, és arra nem lehet semmit ráépíteni, csak úgy, hogyha az igazság pillérén van egy másik pillére is. És ezt az ige így mondja, hogy az igazságot követvén, az igazság az egyik pillér, az igazságot követvén jön a másik pillér. Ez ver hidat csak. Szeretetben. Szeretetben. Vajon képesek vagyunk szeretni igazán azt, akivel éppen háborút vívunk? Képesek vagyunk szeretni azt, aki bennünket meggyalázott?
aki ellenünk vétett. Vigyázz, ha az igazságot akarod követni, csak egy biblikus módja van. Ha a szeretetben teszed, de képesek vagyunk rá. Hát ott tombol bennünk a harag, a bosszúvágy, a sérelem, az elégtétel utáni vágy. Tényleg tudom szeretni, aki ezeket vétette ellenem? Az igazságot követve szeretetben. És ha belátod, hogy nem szereted, add föl, add föl. Vonulj vissza, tarts csendet. Testvérek, az igazságot csak azt tudja szolgálni, aki a szeretetben akarja szolgálni. Ha jót akarunk egymásnak és magunknak, akkor ne az igazság váljék Istenünké, hanem tanuljuk meg Jézus igazságát, akinek minden dolga szeretetbe ment végbe. A mi haragunkból végzetesen hiányzik a szeretet az iránt, akire haragszunk. Ugye így van? Végzetesen hiányzik a szeretet. Ha végig gondoljátok, az ember haragja végső soron mindig a másik elpusztítására tör. Az Isten igazsága a másik megmentésére törekszik, méghozzá minden körülmények között. Ne akarjunk mi igazságot tenni, mert nem értünk hozzá. Nem értünk hozzá. Kedves testvérek, az ige harmadik üzenete segít válaszolni és ad megoldást arra a kérdésre, hogyha engem megaláztatások, megtiprások, bántások, sértések értek egész életembe, akkor mégis mit kéne csinálnom? Mosolyogva elfogadni? Nem megy. Bosszút ne álljak. Ott tombol bennem, ne haragudjak, nem tudok nem haragudni. Mit csináljuk? A harmadik üzenet tehát igénknek segít válaszolni és ad megoldást is. Azért, mert ad egy példát, a példa a megoldás. Jézusról azt olvassuk egy evangéliumunkban, hogy szerte járt és jót cselekedett. Most elsorolok néhány dolgot, hogy mit kapott cserébe. Szerte járt és jót cselekedett. Mit cselekedtek vele? Mikor haldoklott is gúnyolták, körbeállták az emberek és nevették. Az övéi mind elhagyták. Aztán ott maradt egyedül a kereszten. És nem szállt le mégse a keresztről. Nem olvassátok egyszer se, hogy valakinek visszaszólt volna. Nem olvasunk olyat, hogy Jézus leszól, és azt mondja, hogy fogd be a szád, mert Isten ezért megbüntet. Egy szót se szólt vissza senkinek. Nem fenyegetőzött, tűrt és imádkozott. Mit gondoltok miért? Azért, mert keresztre feszítve tehetetlen volt. Ugyan mit csinálhatott volna? Nem, testvérek, még a keresztel is elmondta, hogy egy szavába kerül, és angyalok serege jön ide. és megszabadítják őt innen, bármelyik pillanatban élhetek vele.
De Jézus nem élt vele. Sem a lehetőségével, sem a hatalmával. Mert ő túllátott ezeken, és látta a végét is, a következményét is, az áldásait is annak, ami vele történik. Ezért vállalta. Van-e nekünk ilyen képességünk, amit Isten ajándékba ad az övéinek, hogy túllátunk azokon a szenvedéseken, amik miatt éppen küszködünk? Látjuk-e a láthatatlant is, nem csak a félelmeinket? Ha valami tényleg keresztként nehezedik a válunkra, felvesszük-e azt? Nem keserű kényszerből, hanem hívő józanságból. Tudjuk-e jézusi indulattal hordozni azokat az embereket, akik oly sokszor ártásunkra voltak vagy vannak? Végül még annyit, hogy a Szentírásból a megsértett ember magatartásának három típusát látjuk. Háromféle jellemző reagálását az őt ért bántásra. Háromfélét. Az első a Biblia egész legelején található, ő Lámek, aki egyszer hazaérve ezt mondta a feleségének, embert öltem, mert megsebzett, ifjat öltem, mert megütött. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres lesz Lámekért. Ez a férfi annak a típusa, aki mindig nagyobbat üt annál, mint amekkorát kapott. Ez az első típus. Sérelemért nagyobbat ütök vissza. Megbántottál? 2-szeresen kapod vissza. Belerondítottál az életembe, a személyiségembe? 2-szeresen visszakapod. És úgy is tesz. Ő megsebzett, én agyon ütöttem. 2-szeresen, többszörösen is visszakapod. És hányan gondolják, és cselekszik is így, ahol lehet, megpróbálják visszaadni, és azt hiszik, hogy Isten ostoraként szerepelnek. Nem adott ostort Jézus senkinek a kezébe. Hagyjátok rám a bosszúállást. A második típus az egy nagy lépés tulajdonképpen előre a mózesi törvény által megfogalmazott magatartás felé, amelynek ez az alaphangja, amit hallunk az Új Szövetségben is, hogy szemet szemért, fogat fogért. Ez annyit jelentett, hogy már törvényi keretek között volt a bosszúállás, az elégtétel megtalálása. Ez kicsit furcsa kép nekünk. Mikor azt mondja, fogat fogért, az azt jelentette, hogyha valaki kiütötte a másiknak egy fogát, akkor csak egyet üthetett ki ő is neki. Ez törvényes volt. De azért mekkora előrelépés az öntörvénykezéstől. Egy ifjú megütött, én megöltem. Kiütötték egy fogadat,
mondja az ószövetségi törvény immár rendszerbe foglalva, törvényesítve, egy fogat kiüthetsz te is. Nem többet. Egyet. Nem kell, de nem büntetendő, ha mégis megteszed. Ez egyszerűen ez a törvény megszünteti az önbíráskodást. Törvény szabályozza. Egy fogért, egy fogat. Megsebzett az ifjú, megöltem. És milyen csodálatos, és mennyire más a harmadik ember, az Isten embere, Jézus. Mit mond, ha valaki arccal üt téged, jobbról tartsd oda az orcádat, balról is. Ha valaki egy mérföld ótra kényszerít, menj el vele kettőre is. Ha valaki elveszi a felső ruhádat, add oda az alsót is. Azt mondja Jézus, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. És imádkozzatok a ti rossz akaróitokért. Mire állunk Isten népére? Ez a harmadik ember, az Isten embere Jézus törvény áll meg. Tőlünk ezt várja. Testvérek, a hosszú sort, a bosszúk hosszú sorát nem lehet megállítani. Apák álltak bosszút a fiakért, fiak az apákért, a nagyapákért, ment családról családra. Nem lehet megállítani. Csak szelídséggel, Jézus szeretetével és erejével. Csak így van erőm ahhoz, hogy tűrök és imádkozom azért, aki megütött és bántott. A többit pedig hagyom arra, aki ezen a világon egyedül tud igazságosan ítélni. Elég ez neked? Mered vállalni ezt? Vagy engeded, hogy fortyogjon benned a harag, a düh, a bosszú? Megkeserítse a lelkedet, a körülötte élők lelkét? Vagy mered tenni krisztusi módon? Uram, fáj, amit velem csinál. De rád hagyom a bosszút. Elégtételt nem veszek, mert eltiltottál tőle. Nem engeded. Nincs igazságom, mert nem is ismerem az igazságot. Csak a magam igazát. Könyörülj rajtam, Uram. Olyan jó lenne ma kimenni innen mindenkinek úgy a templomból, hogyha valami haragot hordoz magába, jogosnak gondolt, vagy talán jogos haragot valakire, aki keserűségek sokaságát okozta neki, akkor itt hagyja. És azt mondja, Uram, tiéd a harag és a bosszú állás kielégítése, nem kívánok többé vele foglalkozni, szabadíts meg az én lelkemet ettől. Segíts kimondani, hogy megbocsátok neki. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, bocsáss meg nekünk, ha csak azokat a sérelmeket látjuk, amelyek rajtunk estek, és elégtételt várunk. Bocsásd meg azt is, hogyha a te bosszú állásodba reménykedünk.
várjuk, vagy éppen kérjük ellenségeinkre. Köszönjük, hogy arra is rámutattál most azokra a sérelmekre is, amelyeket mi követtünk el. És te bűngyűlölő és igazságos Isten vagy. És ez érvényes így ránk is. Bocsásd meg, amikor vétkeztünk mi így mások ellen. Taníts meg bennünket arra a szeretetre, amely kiteljesíti az igazságot. És köszönjük azt a felmentő ítéletet, amit kieszközöltél Jézus mindannyiunk számára, és köszönjük a hitet, hogy komolyan vehetjük azt. Áldott legyél a tanításodért, hogy ember haragja a te igazságodat nem munkája. Szabadíts föl bennünket minden haragunk alól. Bízunk a te igazságodban. Köszönjük, hogy az mindig azt is jelenti, hogy szeretet. Áldott legyél érette. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az övéit. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Isten áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap 10 órától Isten tiszteletet vele párhuzamosan. Gyermek Isten tiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Hirdetjük a testvéreknek, hogy ma érkezik haza Urkútról felnőtt ifi közösségünk. Az elmúlt héten kisgyerekekkel együtt több mint 80-an voltak együtt konferencia telepünkön a táborozók, akik Istentől megáldott hetet tudhatnak maguk mögött. Köszönjük a testvéreknek, akik ezt a hetünket is imádságban hordozták. Holnap kezdődik Urkúton Juvenis ifi csoportunk tábora. Biztatjuk a testvéreket, hogy imádságainkban kérjük Istenünk védelmét, jelenlétét és áldásait erre a hetünkre is. Vigyük Isten elé egyetemista korú fiataljainkat és a tábor vezetőinek életét egyaránt. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, záró énekünk a 774. számú ének, a 774, annak mind a három versét énekeljük el, csak vezess Uram végig, és fogd kezem, majd a himnusz következik. békesség, Isten velünk a viszontlátásra.